Jó napot kívánok! Bocsánatot kérte a Rebisz volt parancsnoka mindazoktól, akik önhibájukon kívül sérültek meg a 2006-os őszi rendőri intézkedések közben. Dobozi József a Rendészeti és Biztonsági Szolgálat volt parancsnoka a 2006-os jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság ülésén azt is elmondta, hogy a Rebisz súlyos szakmai hibát is elkövetett, amikor védőfelszerelés nélkül vezényeltek ki a vidéki rendőröket az MTV székházához. A képviselői irodából Kis Ferenc tudósít.
Jó napot kívánok! Valóban súlyos szakmai hibának nevezte a Rebisz akkori parancsnoka, hogy se sisakot, se térdvédőket, de még pajzsokat sem tudtak adni a vidékről felrendelt alakulatoknak. Dobozi József megerősítette, hogy valóban hazament a Rebisz raktárosa, ezért nem tudtak hozzáférni ezekhez az eszközökhöz. De azt mondta, nem igaz, amit kollégája, a TV Székház műveleti igazgatója mondott, vagyis volt pótkulcs az ügyeletesnél, és lehetőség lett volna arra, hogy feltörjék a raktárt és kiadják a felszerelést. A Rebisz volt parancsnoka bocsánatot kért azoktól, akik a 2006-os zavargásokban önhibájukon kívül rendőri intézkedés miatt sérültek meg, de Dobozi József kifejezetten hangsúlyozta, hogy azokra nem vonatkozik a bocsánat kérése, akik rendőrökre támadtak. Dobozi József arról is beszélt, hogy a sörétes fegyvereket és a gumilövedékeket még a rendszerváltás előtt 1980-ban szerezte be a rendőrség. Azt mondta, 2006-ban azért használták ezeket, mert szerinte ezt egy 2002-es belügyminiszteri utasítás lehetővé tette. A Rebisz egykori vezetője azt is elmondta, hogy a TV Székház ostromakor ő csak éjfél után, amikor már elfoglalták a tüntetők az épületet, értesítették, hogy baj van, több mint 100 rendőr sérült meg az összecsapásban. A jogsértéseket vizsgáló albizottság ülésén az a javaslat született, hogy a megsérült rendőrök is kaphassanak állami kártérítést.
Elbocsátotta a Katonai Biztonsági Hivatal a roma gyilkosságok egyik gyanúsítottjának egykori tartótisztjét. A Magyar Hírlap értesülései szerint a Honvédelmi Minisztérium vizsgálata azt állapította meg, hogy a tiszt hibák sorozatát követte el Csé Istvánnal történt találkozóin, ami késleltethette a gyanúsítottak elfogását. A jelentés szerint a százados az érvényben lévő főigazgatói utasítás ellenére nem próbált meg információkhoz jutni Csé Istvánnál a gyilkosságok, és nem tűnt fel neki, hogy kapcsolata a nyomra vezetői díjra célozgat neki. A tartótiszt menesztése miatt megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot, a tárca későbbre ígért tájékoztatást. A BKV egykori vezetője azt állítja, hogy Hagyó Miklós megfenyegette őt, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint múlt héten szembesítették Balogh Zsoltot Hagyó Miklóssal. A BKV egykori megbízott vezérigazgatója szerint Hagyó Miklós, a volt MSZP főpolgármester helyettes, azzal fenyegette meg, hogy aki nem áll be a sorba, annak idézem, el kell vágni a torkát. Balogh a Teve utcai szembesítésen azt állította, annyira félte a kérdéses időszakban, hogy volt olyan BKV igazgatói ülés, ahol tisztelt bíróságnak szólította a testületet. A jegyzőkönyv szerint a szembesítésen Hagyó Miklós tagadta Balogh állításait. A volt főpolgármester helyettes különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Továbbra is elsőfokú készültség van a Murán a hétvégi esőzések miatt. A rengeteg csapadék főként Somogy és Zala megyében okozott gondot. Több házat is homokzságokkal kellett védeni. A Zala megyei Liszóban az árvízvédelmi tározóból kifolyó víz elöntötte a falu alacsonyabban fekvő részeit. Ma reggelre javult a helyzet, visszavonták a piros riasztást, és a víz elkezdett visszahúzódni. Somogy megyében udvarokat és pincéket öntött el az ár. A hétvégén helyenként több eső esett, mint amennyi máskor egy hónap alatt. A kapos vízszintje két óra alatt 10 centit nőtt. A katasztrófavédelem munkatársait továbbra is sok helyre riasztják, főként az elárasztott pincékből kell vizet szivattyúzniuk. Eddig több mint 150 millió forintos állami támogatás érkezett a Borsod megyei Únodra. A településen a májusi-júniusi áradáskor több mint 60 ház sérült meg, vagy vált lakhatatlanná. Részletek következnek Miskolcról.
Már bontják a romos épületeket, és a szerződéseket is megkötötték az árvíz károsultakkal az új lakások vásárlására. Sok lakást karitatív szervezetek segítségével állítanak helyre. Az állami támogatással végzett munkákat legkésőbb október végéig kell befejezni.
Mert arra gondolok, hogy meg kéne menteni még ezeket az ajtókat, meg az ablakot, amivel azt mondom, hogy még kinyerhetőből azt, hogy kiveszik, és addig nem ütjük össze.
Ez a ház már bontásra van ítélve. Mellette a másik háromra is hasonló sors vár. Helyükön parkoló épül. Ónodon 14-en kaptak állami támogatást új lakás vásárlására.
Szerződéskötések folyamatban vannak, durván egy 120 millió forintos költségből megoldódik ennek a 14 lakásnak a helyzete. A többiek, 55 lakást pedig karitatív szervezetek vállaltak magukra, tehát adok is már helyel közel megújításra kerültek.
Rontó Aladárék háza elsőként dőlt romba a kora nyári árvízben.
2 méter 59 centi víz volt bent. Úgyhogy egy pár darab bútor bent maradt, amit tudtunk, kimentettünk.
Hamarosan ebbe az épületbe költöznek.
Egy olyan 2-3 héten belül szerintem költözünk. Megvan az új lakás, hála jó Istennek.
A kárelhárítási munkákat határidőre kell elvégezni.
Kaptunk 40 főközmunkást, de viszont ők nekik a munkaviszonyok október 15-ével lejár. Addigra az árvízi bontásokat, ezeknek a házaknak, meg a totálkos háznak a bontását el kell végezni.
Október végére be kell fejezni a helyreállítást, és el kell számolni az államtól kapott támogatással.
Több mint 6 milliárd forintból komplex árvízvédelmi rendszert építenek ki a Beregi térségben. A beruházás 40 települést védhet meg, ha a Tisza kijönt. A részletekért Szegedre kapcsolunk.
A Vásáros-Naményi híd és Lónya között összesen 28 km hosszan erősítik meg a töltéseket. Kerékpárutat is építenek. A védelmi rendszert az Unió is támogatja. A munkálatokat a napokban kezdik el, és a tervek szerint 2012 végére fejezik be.
2002-ben több tízezer házat öntött el a Tisza a magyar-ukrán határmenti részen. A Beregi térséget akkor szinte teljesen újjá kellett építeni, és a vásárhelyi terv továbbfejlesztése elnevezésű programban megkezdték az ártéri öblök és töltések megerősítését is. A befejezéshez azonban nem maradt forrása az államnak, egy uniós pályázatnak köszönhetően most viszont tovább folytatódnak az árvízvédelmi munkálatok.
Az árvízvédelmi töltéseket fogjuk kiépíteni az előírt méretre, ez azt jelenti, hogy a 100 évente egyszer előforduló árvíz szintje plusz 1 méter magassági biztonságra épülnek ki. Jelentősen fog nőni a gátaknak az elvény mérete, a régi gátnak a kétszeresére. A töltés koronán aszfaltburkolatú utat fogunk építeni, ami nagyban fogja segíteni a következő időszak árvízvédelmi munkálatait.
A komplex beruházása Vásáros-Namény és a Lónya közötti területeket érinti, az első ütemet pedig a Tisza-Kerecsenyi töltésen kezdik el. A beruházás összesen 40 települést óvhat meg abban az esetben, ha a Tisza kijönt.
Ez egy nagy munka, és már régen szükség volt rá, hiszen 3 év óta állnak itt a gépek, nem volt ilyen volumenű beruházás. Pontos azért is, hogy a vidéki emberek is érezzék azt, hogy odafigyel rájuk a magyar állam, megvédi őket az árvízi pusztításoktól.
Amint egy 6,3 milliárdos fejlesztés munkálatai a napokban kezdődnek el, és várhatóan 2012. novemberében fejeződnek be.
Továbbra sem javul a helyzet Szlovéniában és Horvátországban, ahol a heves esőzés okoz áradásokat, több települést elzárt a víz, százakat kellett kitelepíteni mindkét országban. Szlovénia keleti részén a legmagasabb szintű vörös riasztást adtak ki. Laszkó városát teljesen körülvette az ár, közúton megközelíthetetlen a település. Zagorjéban több épületet ki kellett üríteni a földcsúszamlások miatt. A horvát oldalon csak az éjjel érte el a folyókat az árhullám. Kínában csaknem 200 ezer embert telepítettek ki, mert megérkezett a Fannapi nevű tájfun. Előzőleg Tajvanon pusztított a vihar óránként 140 kilométeres széllökésekkel. Az Atlanti-óceánon a Bermuda-szigeteket eközben heves széllökésekkel és esőzésekkel elérte az Igor hurrikán.
Darukkal kellett kiemelni egy katonai teherautót, amely lyukba esett egy úton Tajvanon. Az egy nap alatt lezúduló rengeteg eső sok helyen alámosta az utakat a sziget déli részén. Több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni, miután a Hanapi tájfun végig söpört a térségen. Több utat lezártak, leállították a belföldi légi és vasúti közlekedést. A víz elárasztotta az utcákat és az üzleteket. Így nézett ki az egyik áruház az áradás után. 100 000 háztartásban nincs áram. A tájfun azóta már Kína keleti részén pusztít. Az Igor hurrikán eközben az Egyesült Államok délkeleti partjaihoz közelít. Az Atlanti-óceánon, Bermuda-szigetén hatalmas fákat döntött ki az erős szél. Mexikóban közben a Karl hurrikán pusztításának nyomait igyekeznek eltüntetni. A viharos idő áradásokat és sárlavinákat okozott Puebla szövetségi államban. A helybéliek transzparensekkel tiltakoznak az ellen, hogy a kormány nem segít rajtuk.
Feltehetőleg saját gyermekét és élettársát is meggyilkolta az a nő, aki a németországi Lörrachban lövöldözött tegnap este. A tűzoltókat egy robbanás miatt riasztották egy bérházhoz, ahonnan nem sokkal később lövéseket hallottak. Nem sokkal ezután egy 41 éves ügyvédnő kirohant a házból, megsebesített két járókelőt, majd berontott egy közeli kórházba, ahol szintén megsebesített egy embert. Az egyik osztályon pedig egy ápolót késsel agyonszúrt. A kiérkező rendőrök végül lelőtték a nőt.
Egy kiégett lakást vizsgáltak a szakértők tegnap este a baden-württembergi Lörrachban. Hatalmas robbanás történt a házban. A helyszínre érkező tűzoltókra pedig rálőtt valaki, ezért abba hagyták az oltást. A rendőrök két halottat találtak az egyik lakásban. A lángoló épületből egy géppisztolyos asszony jött ki. A szemközti Szent Erzsébet kórházba futott, majd válogatás nélkül lövöldözni kezdett. Halálosan megsebesítette az egyik kórházi ápolót. Az első emeletre hívtam a rendőröket, hogy zárják be a nőt egy kórterembe, de azonnal lövöldözni kezdett. Az egyik rendőrt megsebesítette a térdén. Ekkor elrohantam onnan, mesélte az egyik szemtanú. Az ámokfutó nőt végül sikerült lelőniük a rendőröknek a kórházban. Négy ember halt meg a két helyszínen, egyikük a lövöldöző. Szeretném megköszönni a rendőrség gyors és bátor közbelépését, mert így sikerült elkerülni a még nagyobb tragédiát, mondta a lörrachi főügyész. Az egyik német hírtelevízió úgy tudja, hogy féltékenység állhat a lövöldözés, illetve a robbanás hátterében.
Svédországban a kormányzó jobb-közép koalíció győzött a parlamenti választásokon. A négypárti kormánykoalíció 172 mandátumot kapott a 349 fős parlamentben, így elvesztette eddigi abszolút többségét. A szociáldemokraták vezette baloldali ellenzék 157 helyet szerzett. Bekerült a törvényhozásba a bevándorlás ellenes szélsőjobboldali svéd demokraták nevű párt is. Eredeti monarchiabeli típustervek alapján újították fel a győri belváros egykori laktanyáját, 20 millió euróból luxus irodaközpontot építettek, a részletekért Pécsre kapcsolunk.
Az 1897-től kaszárnyaként működő komplexumot 1948-ban vette birtokba a Vörös Hadsereg. 1989-ben lett a város tulajdona. Az 5000 négyzetméteres alakuló teret parkosították, irodaházakat és luxus lakásokat alakítottak ki.
5 évvel ezelőtt még így néztek ki az épületek. A 113 éves egykori tiszti kaszinót ebben az állapotban hagyták itt a szovjet katonák a rendszerváltáskor. Az elmúlt 5 évben az osztrák cégcsoport 20 millió eurót költött a Frigyes laktanya rekonstrukciójára. Hende Csaba honvédelmi miniszter szerint hasonló befektetők kellenek, erre ugyanis az államnak nincs pénze.
Ezek az objektumok zömmel nem a honvédelmi minisztérium kezelésében vannak, és bizony közülük nagyon sok szomorú állapotban van, főleg azok a volt szovjet laktanyaként szolgált objektumok a legsiralmasabbak, amelyek közül talán a egykori szombathelyi huszár laktanyát is idehozhatom.
A laktanyát korábban műemléki védelem alá helyezték, ami nehezítette a felújítást, 20 ezer négyzetméternyi területet újítottak fel.
Rendkívül sokat jelentene mindenki számára, hogyha mondjuk egy önkormányzat, egy befektető és egy állam egy ilyen közös hármas tevékenységgel olyan területek újulhatnának meg, ami mondjuk ez volt annak idején 5-6 évvel ezelőtt.
Magyarországon közel 70 olyan volt szovjet laktanya található, amelynek rekonstrukció utáni hasznosítása bevételt jelenthetne a magyar állam és az önkormányzatok számára. Ezek közül két évtized után csak a győri helyreállítása történt meg.
Most időjárás jelentés, sporthírek, majd a Kárpát Express következik. Híradó legközelebb 5:30 5 perccel lesz Détóth Krisztával. Én munkatársaimmal együtt köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok! Végre jó hírekkel érkeztem a stúdióba. A hét nagy részében szép őszi időre számíthatunk sok napsütéssel. Ugyanis az a ciklon, amelyik a hét végén, főként az ország déli részén kirívóan nagy csapadékot okozott, kelet felé távolodott, és közben jelentősen gyengült. Ugyanakkor az Atlanti-óceán felől érkező újabb ciklonok Európa északi része fölött okoznak felhős, csapadékos, változékony időt. A két rendszer között itt Közép-Európában egy anticiklon, egy magas légnyomású terület épült föl, ebben pedig a leszálló légmozgások felhőoszlató, szárító hatásúak, ezért a következő napokban sok lesz a napsütés. Már ma délután is érezhetjük ezt, hisz több órás napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem lesz, keleten időnként még megélénkül az északnyugati északi szél, és a hőmérséklet a kora délutáni órákban általában 18-19 fok körül alakul, tehát délen akár itt-ott a 20 fokot is elérheti. Az éjszaka viszont meglehetősen hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséket általában 2 és 8 fok között várható, de északkeleten a mélyebben fekvő helyeken lehet ennél hidegebb is. Többfelé alakul ki hajnalra köd. A köd feloszlását követően holnap napközben sok napsütésre számíthatunk ismét a Dunántúlon is. Ott a legmagasabb nappali hőmérséket holnap már mindenütt 20 fok fölött alakul, 1-2 fokkal, legfeljebb a Balaton környékén lesz 20 fok. A ország keleti részén is napos időre számíthatunk, itt is csak kevés gomoly felhőképződés lesz, és a legmagasabb nappali hőmérséket általában 19 és 21 fok között alakul. És a következő napokban sem változik a helyzet, hajnalban meglehetősen hideg lesz, ködfoltok alakulnak ki, de a ködfoltok feloszlását követően napközben sok napsütésre számíthatunk egész péntekig. Pénteken nyugat felől bekezdődik a felhőzet növekedése, és szombaton nyugaton már az esti vagy a délutáni órákban egy-egy záporeső is előfordulhat. Ezzel együtt az éjszakai lehűlés gyengül. A nappali hőmérséket általában kevéssel 20 fok fölött, vagy 20 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!